Erős vár a mi Istenünk.
Foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk elején a 60-as számú éneket énekeljük az Eke énekeseiből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 72-es számú éneket fogjuk énekelni.
Nap és vagy, Úristen, boldog, aki benne bízik. Szóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban a 17. fejezet 11. versétől a következőképpen.
Amikor Jézus úton volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt el. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, és menj el, a hited megtartott téged.
Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tisztelet folytatásaként a 84-es számú éneket énekeljük. Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szentigét, amit megírva találjuk Sámuel első könyvében, a 24. fejezet 9. versétől a 12. versig, és a 17. versről a 21. versig a következőképpen. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és így kiáltott Saul után. Uram, király! Saul hátra tekintett. Dávid arccal a földre hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak. És ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr fölkentje ő. Nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te üldözöl engem, hogy elvedd az életemet. Amikor befejezte Dávid Saulhoz intézett szavait, megkérdezte Saul: a te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak: te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és általad virágzik fel Izrael királysága. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, sokféle konfliktus helyzet vesz körül bennünket naponként újra és újra, és nem tudom, hogy most éppen van-e ilyen éles konfliktus helyzet az életünkben, de hogyha van, akkor tudjuk, hogy az eléggé megterhelő tud lenni az életünkben. Hiszen az embernek állandóan ezen jár a gondolata, az agyában folyton az van, hogy na akkor hogyan lehetne ezt megbeszélni, vagy hogyan lehetne itt győzni ebben a harcban. Az ember vitatkozik magában a másik emberrel, hoz érveket, hogy na akkor ez aztán igazán meggyőzi a másikat, és akkor bólogat is magában, hogy hú, hát ezt nagyon jól kitaláltam, és gyűjtöget is maga köré másokat, akik segítenek támogatni, és akik szintén ebben erősítik őt, mert hát persze a saját szemszögéből mondja el a történetet a másik embernek, és persze, hogy így akkor erősítenek is bennünket. Baj, hogyha ebből az egészből kimarad az Isten. És baj, hogyha úgy magunkban próbáljuk a konfliktus helyzeteinket megoldani. Mert Isten úgy objektíven felülről látja az eseményeket, látja azoknak a mélységét is, mi meg csak ugyan a magunk oldalát látjuk az egészből. De hogyha Isten ott van egy ilyen konfliktus helyzetben, akkor viszont csodák történnek. És ebben a mai igében is azt látjuk, hogy Dávid döbbenetes módon oldja meg ezt a konfliktus helyzetet, döbbenetes módon kezeli a konfliktust. Két héttel ezelőtt is Dávid volt előttünk az igében, ha emlékeznek a testvérek, akkor Góliátot győzte le Dávid, még Saulnak az oldalán. Hát itt meg azt látjuk, hogy Saul, a király, üldözi Dávidot. És így, hogyha ennyit tud az ember, akkor nem érti, hogy akkor most mi történt. Mit csinál Dávid, hogy a királynak üldöznie kell őt? Azt lehet erre mondani, hogy hát igazából semmit. Semmi olyat nem tett, ami miatt bántani kellene őt. Egyszerűen csak élte az életét az Istennel, és az Sault egyre inkább elkezdte zavarni. Mert Sault, a királyt, az ő engedetlensége miatt elhagyta az Úrnak a lelke. És ráadásul azt is olvashatjuk, hogy gonosz lelkek kezdték el gyötörni. És pont ezért hívtak is egy fiatal ember, pont Dávidot, hogy ő a lant játékával enyhítse ezeket a rohamokat, amik rátörtek. De Saulon igazából ez sem segített, mert sokszor rátört ilyen dűroham, és fogta a láncsáját, és Dávidot is megölte volna legszívesebben egy-egy helyzetben, hogyha ő nem lett volna résen, nem lett volna észnél, és nem tudott volna félre hajolni. Aztán Dávid közben egyébként az ő veje is lett, meg a filiszteusok ellen nagy győzelmeket aratott, és Saul ennek ellenére folyamatosan bántotta őt, és és elkezdte őt üldözni. Dávidnak menekülnie kellett. Azt érezte, hogy az ember Dávid összeesküvés szül ellene, és a hatalmára tör, és ezért ez nagyon frusztrálta Sault. Üldözte tehát Dávidot, és Dávidnak pedig bujkálnia kellett folyamatosan, és az olyan döbbenetes szintén, hogy ott van Saul, Izraelnek a királya, Isten népének a királya, akit az Úr erre kiválasztott, és tulajdonképpen úgy indult ebbe a szolgálatba Saul, hogy nagy alázat volt benne. És nagyon szeretett volna Isten akarata szerint indulni, nagy elszántság volt benne, hogy Isten harcait megfelelően vívja, de aztán ott volt benne ez az engedetlenség. És ez az ember, aki így indult, most eszeveszetten üldözi azt az embert, akit egyébként az Úr már helyette választott. És Saul ezt még igazán nem érti, nem tudja, hogy ez Isten akarata, vagy nem akarja tudomásul venni, de csak azt érzi, hogy itt van ez a Dávid, aki más, mint ő. És nem veszi észre Saul, hogy miközben Dávidot üldözi, aközben tulajdonképpen az élő Istennel megy szembe. És nem Dáviddal volt itt tehát probléma, hanem Saul állt át a másik oldalra, és ez tragédia, hogy Isten népének a királya az Isten ellen harcol. És Isten pedig egy nagyon furcsa helyzetet teremtve szól bele ebbe az egész helyzetbe. Dávid ott bujkál egy barlangban, és amikor Saul üldözi a csapatával, akkor hát Saulnak is el kell mennie oda, ahova a király is gyalog jár. Még Saul király is gyalog jár. És hát hol intézze ezt a dolgát? Hát bement egy barlangba. És melyik barlangba? Hát pont abba a barlangba, ahol Dávid bujkált az embereivel. És hát elképzelhetjük ezt a helyzetet, hogy ott bujkálnak, és egyszer csak betoppan oda a király, és akkor ott hirtelen nem is tudják ezt hova tenni, de aztán ott Dávidnak az emberei egyből mondják, hogy hát itt az idő, itt a lehetőség. Az Úr a kezedbe adta. Hát ide jött. Be kell ölni. Öld meg őt. És nem bírnak magukkal az emberei, bíztatják folyamatosan Dávidot, hiszen ott van kiszolgáltatottan tényleg ez a király. Hát ennél kiszolgáltatottabb helyzet nem adódhat egy ember életében. És ott van. Megölhetné őt. És Dávid oda megy, de ahelyett, hogy a kését belédöfné, egy darabot levág a köntöséből, és megszánja ezt az embert. És nem értik az emberei Dávidnak. Miért? Mit csinál? Hát őrült ez a Dávid, hát ki kellett volna használni ezt az alkalmat. És Dávid visszamegy hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy mentsen meg az Úr attól, hogy ilyen dolgot kövessek el. Az én Uram az Úr fölkentje ellen, és kezet emeljek ellene, hiszen az Úr fölkentje ő. Tehát az emberek azt látták, hogy itt az idő, meg kell tenni, és ezt mondták is Dávidnak, de mit mondott neki az Úr? Mi az Úr akarata ebben a helyzetben? És olyan jó azt látni, hogy Dávid Istenre bízta magát. Itt is. Amikor olyan egyértelműnek tűnt, hiszen olyan körülmény adódott, és mindenki azt mondta, hogy azt kell csinálni, akkor Dávid tudott az Istenre figyelni. És meg tudta érteni, hogy mi az ő akarata ebben a helyzetben. És Isten más módon akart szabadulást adni Dávidnak. Nem ebben a helyzetben még. És megértette vele, hogy Saul még az ő fölkentje, és nem teheti azt, hogy ő megölje. Majd eljön az ideje, amikor ő, mint utód, elfoglalhatja Saulnak a helyét. Jó ez tehát látni, hogy Dávid nem pusztán a körülményekre tekintett, nem hallgatott a csoport nyomásra, hanem Istenre figyelve higgadt tudott maradni. És hát ez a kérdés, hogy hogy tudunk-e mi is higgadtak maradni egy-egy ilyen konfliktus helyzetben, egy-egy nehéz helyzetben. Amikor a másikról megtudok valamit, és azt úgy tovább adhatnám, és nevetség tárgyává tehetném, karaktergyilkosságot követhetnék el vele, mert ha azt elmondom másoknak, kihirdetem, akkor azzal tulajdonképpen a másik megsemmisül. Élek-e ezzel a lehetőséggel? Vagy eszembe jut-e a negyedik parancsolat? Tiszteld apádat és anyádat abban a helyzetben, hogy esetleg a szüleimmel van konfliktusom, vagy a vezetőimmel van konfliktusom. És tudom-e őket tisztelni akkor is, hogyha esetleg meg vagyok győződve, hogy nincs igazuk, nekem van igazam ebben a helyzetben. Vagy hallani lehet sokszor emberektől azt, hogy nem tisztelik a szüleiket, hanem azt mondják, hogy utálják őket, mert amit tettek velük, azt ők nem tudják megbocsátani. És ilyenkor nagyon nehéz a helyzet, de akkor is tudom-e tisztelni, mint szülőt, és persze nem azt a bűnt, amit elkövetett, vagy ahogyan éli az életét, de mint szülőt, vagy akár mint vezetőt, tudom-e azt a másik embert tisztelni. Ahogy én itt is láthatjuk, hogy Dávid mélységes tisztelettel fordult Saul felé. Amikor bátran előállt, akkor olvashatjuk, hogy leborult előtte, és királyként, atyaként szólította meg őt. Sőt, itt a kivágott szakaszban azt is olvashatjuk, hogy úgy beszél magáról Dávid, mint döglött kutyáról, meg bolháról, hogy miért kell üldöznöd engem. Nagyon nagy alázattal fordul Saul felé. És fölteszi neki a kérdést, hogy miért hallgatsz az olyan emberek szavára, akik azt mondják, hogy Dávid a vesztedre tör. És aztán elmondja, hogy mi történt az imént, amíg Saul gyanútlanul ott volt a mellékhelyiségen, addig mi zajlott ott a háttérben. És mutatja neki a köpenyének a sarkát, bizonyítékul, hogy nyugodtan elvehette volna az életét. És Sault megtöri ez az egész helyzet. Azt olvassuk itt, hogy sírva fakad. Hiszen látja azt a hatalmas különbséget, ami közte és Dávid között van. Látja azt, hogy ő a saját érzelmeire, a saját indulataira hallgat, meg az emberekre hallgat, akik Dávid ellen beszélnek, és közben pedig Dávid ott van, aki nem hallgatott az embereire, nem hallgatott a maga érzéseire, hogy na végre megszabadulhatna az ellenségétől, hanem az Istenre tudott figyelni. Miközben ő, Saul, keresi a lehetőségét, hogy megölje Dávidot, addig Dávid nem használja ki ezt az óriási lehetőséget, ami adódik számára. Túl nagy ez a kontraszt, és ez összetöri Saulnak a szívét. Mert a maga királyi valójában szembesül azzal, hogy ő milyen igazából, hogy milyen ember. És Dávid pedig ott ragyog előtte, mint Krisztusnak az előképe. Ahogyan olvashatunk Dávidról, illetve Krisztusról, a Péter első levelének második fejezetében, és tényleg ez mutatkozik meg itt Dávidnak az életében is, hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Dávid is rábízta az ő ügyét arra, aki igazságosan ítél. És úgy cselekedett, ahogyan abban Isten megmutatkozott. Krisztus megmutatkozott. Hiszen Jézus is azt mondta, hogy amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. És tulajdonképpen itt Dávid tettében is ez nyilvánult meg. Krisztus arca sugározhatott ott Saul felé, miközben ő a gyilkos indulattal fordult volna Dávid felé. És Saul belátja, hogy Dávid lesz a király. Nem azért, mert Dávid legyőzte őt fegyverrel, hanem azért látja ezt be, mert ez a kegyelem, amivel élt Dávid felé, az lefegyverezte őt teljesen. És aztán persze itt még nincs vége a történetnek, hogyha tovább olvassuk Sámuel első könyvét, látjuk, hogy Saul ugyanúgy üldözte tovább Dávidot ennek ellenére, és Dávid egy nagyon hasonló helyzetben ugyanígy megkímélte Saulnak az életét, de aztán később kibontakozott Istennek a terve Dávid életében, és ő lehetett a király. És olyan jó lenne, hogyha tényleg mi is az Úrra mernénk bízni a mi életünket. És mernénk várni türelmesen arra, hogy az ő időzítése szerint történjenek a dolgok. És ő szabadítson meg bennünket egy-egy nehéz helyzetből, és ne a magunk esze szerint próbáljunk abból kikecmeregni. Engedjük, hogy az Úr uralkodjon a mi életünkben. Engedjük, hogy az Úr ott legyen a mi konfliktusainkban is, és akkor hasonló csodákat tapasztalhatunk, mint itt Dávid történetében. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod azt, hogy sokszor, amikor ilyen feszült helyzetben vagyunk, akkor a saját érzéseink azok, amelyek vezérelnek bennünket. De kérünk, hogy lelked által te uralkodj bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan irgalommal fordulsz felénk, amilyen irgalmat itt láthatunk ebben a történetben, hogy bár megérdemelnénk az ítéletet, de mégis kegyelmet adsz nekünk, és megbocsátasz. Urunk, kérünk, hogy te legyél bennünk a szívünkben, és te látod, hogyha most is egy olyan helyzetben vagyunk, ami szorongat bennünket, ott van a mindennapjainkban, betölti a gondolatainkat, akkor ebből is hadd tudjunk általad szabadulni. És hadd lássuk meg azt, hogy mi a te akaratod. És aszerint hadd lépjünk, hadd szóljunk, hadd cselekedjünk a te nevedben. Hogy hadd mutatkozhasson meg a te arcod a mi életünkön. Amen. Lévő alkalmainkat jövő hét vasárnap a szokott rendben lesz Isten tiszteletünk és gyermekbibliakör. Szeretettel várjuk erre a testvéreket és adjuk tovább a meghívást a környezetünkben élő embereknek. És a hétközi alkalmaink is a szokott rendben lesznek, illetve kibővültek a hétközi alkalmaink. Hétfőn asszonykör lesz 5 órától, kedden 5 órától bibliaóra lesz, és szerdán 9 órától 11 óráig újraindul a baba-mama kör, amelyre szeretettel várjuk az édesanyákat és a pici babákat. A részletekkel kapcsolatban egyébként lehet érdeklődni Bánszkiné Resán Katánál, illetve Mariné Györfi Eszternél, de adjuk ezt is tovább, ezt a hírt is, hogy akkor végre a hosszú Covid időszak után a babamama kör is újraindulhat. A péntek ifjúság és konfirmandus óra pedig 5 órakor kezdődik. Ugye a vasárnapi istentiszteleteinket a szokott rendben közvetítjük az interneten keresztül, és a philadelphia.lutheran.hu oldalon meg lehet hallgatni a korábbi felvételeket is. A mai napon lesz még egy istentiszteletünk Kisvárdán, Ule Jenikőnek az iktatása lesz 3 órától. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is a testvéreket. Hogyha valakinek az utazással problémája, kérdése lenne, akkor bátran jelezze. Egyébként 13:30-kor, 13:30-kor indulunk majd innen, és még van hely az autókba, tehát lehet jelentkezni. Novemberben szeretnénk majd elindítani az újabb konfirmandus csoportunkat, hogyha van esetleg olyan fiatal a környékünkön gyermek, aki 11-12 éves, vagy akár 10 éves, de azt látjuk, hogy ő ezt már el tudná nyugodtan kezdeni, akkor kérem, hogy jelezzék, és csatlakozhat a már kibontakozó csoporthoz, már többen jelezték, hogy szeretnének indulni. És a népszámlálás kapcsán hirdetem a testvéreknek, hogy október 1-től 6-ig lehetőség nyílik majd arra, hogy online kitöltsük a népszámlálási kérdőívet. És hogyha ebben esetleg valakinek segítségre lenne szüksége, akkor keresse Nyári Resán Rubent, aki október 3-ától 6-ig, tehát ez hétfőtől csütörtökig, 12 órától 13 óráig a rendelkezésre áll. Tehát, hogyha valaki nekem ebben szüksége van segítségre, akkor jelezze ezt nekünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon kérte Isten áldását házasságukra Fábián Szabolcs és Rettegi Regina, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk az életükért, hogy valóban az Isten áldását tapasztalhassák meg közös életükön. Amint láthatták, hallhatták a testvérek, konfirmandusok becsatlakoztak a liturgiai szolgálatba, és majd ugye a konfirmációi vizsga és istentisztelet az november 19-én és 20-án lesz majd. Mi szeretnénk, hogy addig az istentiszteleteinken konfirmandusok így kettesével beálljanak ebbe a szolgálatba, és ilyen módon is részt tudjanak venni a közösség életében. Hordozzuk őket imádságban, hiszen ez azért nem kis izgalommal jár a részükről, és eleve hordozzuk őket imádságban, hogy a konfirmációja az valóban hitben való megerősödés lehessen a számukra. Hirdetem a további alkalmakat is, a Biatorbágyi alkalmakat. Október 10-től lesz bibliatanulmányozó hét, október 17-től férfi hét, női hét november 7-től, férfi hét november 14-től, és bibliatanulmányozó hét pedig december 5-től lesz. Az EKE alkalmak közül hirdetem, hogy október 1-én csendes nap lesz, Angyalföldön Budapesten, és felnőtt hitmélyítő hétvége pedig október 21-től 23-ig lesz Pilis Csabán, és az országos evangelizáció pedig október 8-án lesz. Az imádság listát is ajánlom a testvérek figyelmébe, valami oknál fogva kérték a testvérek, hogy hordozzuk őket az Úr előtt, hát tegyük ezt meg. És a tegnapi napon érkezett hozzánk Jostein Strobel, remélem jól ejtem az ő nevét, Norvégiából a testvér gyülekezetünknek a világi vezetője. Szeretettel köszöntjük őt, és néhány mondatban szeretné üdvözölni a gyülekezetet.
Thank you. Brothers and sisters, friends, it's good to be back in Nyíregyházán.
Testvérek, nagyon jó újra itt lenni Nyírtelken.
I've been here several times, and last time was in 2019, I believe.
Sokszor voltam már itt, vagy néhány alkalommal voltam már itt, és talán 2019-ben voltam itt utoljára.
Connected to the friendship agreement, we have been doing different things together.
azzal kapcsolatosan, hogy van egy ilyen testvérgyülekezeti megállapodásunk, és ennek keretében különféle dolgokat teszünk közösen.
But the COVID had halted the non activity the last years. But now we hope we can start some new.
De a COVID azt megakadályozta, hogy ilyen normális tevékenységet végezzünk, tehát hogy éljük az életünket, de reméljük, hogy most újra tudjuk folytatni.
Looking back, it's many different happenings, programs. It's a youth group visiting us in Volda.
Tehát visszatekintve sok ilyen közös programunk volt, például amikor Voldában egy ifjúsági csoport meglátogatott minket, ugye ő mondja, mi mentünk.
It's been groups of church members and priests visiting from Volda in Nitliek.
És amikor gyülekezeti tagok és lelkészek látogattak el ide Nyírtelekre.
We have been doing youth exchanges both ways.
És ilyen ifjúsági csere programokat is folytattunk mindkét oldalról.
And the last thing we started and finished is the Green Finish project.
És a legutolsó program az pedig az úgynevezett Green Fingers, zöld ujjak program volt közösen.
During the whole friendship period we have been praying for each other and now we have this special prayer list that we use.
És mindeközben imádkozunk egymásért, és most is van egy ilyen speciális imádság listánk. Emlékeznek a testvérek, a múltkor is imádkoztunk norvég gyülekezetekért.
Before I left for Hungary, I told the church board or the church council in Volda that I will travel and meet you, and they told me to greet you and to say that I want to continue the friendship agreement.
És mielőtt eljöttem ide Magyarországra, akkor ott mondtam a gyülekezet vezetésének, hogy ide fogok jönni, és ők üdvözletiket küldik, és mondták, hogy szeretnék folytatni a kapcsolatot velünk.
So I hope we can find new ways of developing our friendship agreement.
És remélem, hogy találunk új utakat, hogy fejleszteni tudjuk ezt a testvérgyülekezeti megállapodásunkat.
And one thing we are looking into now is this volunteer service where youths from Hungary can go to Norway and work in a church or opposite.
És ami most úgy előttünk van, hogy önkénteseket, fiatal önkénteseket lehetne küldeni Norvégiába, vagy éppen Norvégiából jöhetnének ide Magyarországra.
Especially blessed being here this weekend.
És nagyon nagy áldás, hogy itt lehetek ezen a hétvégén.
I'm happy to join the induction of your new pastor. Okay.
És nagyon örülök, hogy részt vehetek az új lelkipásztornak, Enikőnek az iktatásán.
And I'm looking forward to continue the friendship work in new ways the coming years.
És kíváncsian várom, hogy hogyan fog tovább haladni ez a kapcsolatunk új utakon, meg a következő években.
May God bless the cooperation and may God bless you all.
Az Úr áldja meg ezt az együttműködést, és az Úr áldjon meg titeket. Tüsszent ák. Köszönjük szépen. Hordozzuk imádságban továbbra is a norvég testvéreket, és mindig jó, amikor nem csak így a távolból beszélünk, hogy akkor a norvég testvérek ott messzi éjszakon, hanem itt megjelenik egy norvég testvér, és tudunk vele beszélgetni, és megtapasztalhatjuk a közösséget. Az Isten tiszteltünk folytatásaként pedig egy kisgyermeket fogunk megkeresztelni, és a keresztelőre készülve énekeljük a 171-es számú éneket. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezekkel a szavaival köszöntelek titeket, testvéreim, amikor először léptek a gyülekezetébe ezzel a kisgyermekkel, hogy a Szent Keresztség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és őrizze meg az ő bejövetelét és kimenetelét, mostantól fogva, mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjől választott szentigét, amit megírva találjuk a 84. Zsoltár 12. és 13. versében a következőképpen. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves testvérek, nagyon szeretnénk, nagyon szeretnétek, hogy Dávid boldog ember legyen. És ehhez szeretnénk megadni mindent, ami szükséges ehhez. De hát mitől lesz boldog? És a világnak vannak különféle ötletei, meg gondolatai, hogy mitől lesz egy ember boldog. És mondják azt sokan, hogy hát attól lesz boldog, hogyha lesz elég pénze, hogyha lesz sok pénze. És akkor megvásárolhat magának dolgokat, akkor ha bizonyos ételeket eszik, ha bizonyos üdítőket iszik, reklámok ezt sugallják, akkor boldog ember lesz. Hogyha bizonyos ruhákat vesz fel, akkor attól is boldog ember lesz. Vagy hogyha megragadja a pillanatnyi örömöket, élvezeteket, abban találhatja meg a boldogságot, vagy hogyha esetleg sok ember fölött befolyása lehet. Sokféle elmélete van, gondolata van a világnak, hogy mitől lehet boldog az ember. És annyit súlykolják ezt felénk, hogyha nem vigyázunk, a végén még el is hisszük, hogy ezektől a dolgoktól lesz boldog az ember, és hogyha ezek közül nincs meg valami, akkor azt gondoljuk, hogy hú, hát akkor mi már nem is lehetünk boldog emberek. De a Zsoltáros azt mondja, hogy boldog az az ember, aki benned bízik. És milyen jó, hogy ezt tudhatjátok. És milyen jó, hogy az Úr újra és újra figyelmeztet titeket is, bennünket is, hogy ki a boldog ember. Az egyik lelkész ismerős, amikor írta a diplomamunkáját, pont ebből írta ebből a témából, hogy a boldogság a Szentírásban, és hát nem meglepő módon azt állapította meg, hogy Isten úgy beszél a Bibliában a boldogságról, hogy mindig vele kapcsolatban. Tehát a boldogság az Istennél található meg. Hogy vele kapcsolatban él valaki. És hiába keresi azt máshol az ember, nem fogja megtalálni megfelelő pillanatnyi örömöket, hogyha nem az Istennél keresi azt a valódi boldogságot. És hát boldog az az ember, aki benned bízik, aki benned hisz. Hát pont erről is beszélgettünk itt a keresztelőre készülve, hogy hát ez az a dolog, amit mi nem tudunk megadni a gyermeknek, hogy hitet adunk az ő szívébe. Viszont amit meg tudunk tenni, hogy imádkozunk ő érte, hogy élő hitre juthasson. És amit tudunk tenni, hogy beszélünk neki az Úrról. Hogy nap és pajzs az Úr, ahogyan ebben a Zsoltárban megjelenik. Ugye ez a mai napon már elhangzott az Isten tisztelet legelején, itt a konfirmandusunk részéről, ez a Zsoltár, hogy nap és pajzs az Úr. Az ő fényét, mint nap, visszatükrözhetjük Dávid felé. És mutathatjuk, hogy milyen az Isten. Hogy jó az ő közelében lenni. Hogy ő életet ad számunkra. Hogy ő világosságot, útmutatást ad számunkra. Ugye sok minden ott van ebben a nap képében. Vagy pajzs az Úr. Hogy megláthatja a ti életetekben azt, hogy van kihez menekülni. Hogy van kinél biztonságban lenni. Hogy erős vár a mi Istenünk, ahogyan szoktuk egymást köszönteni. Hogy oda lehet menekülni az Úrhoz, az Úrba, és benne biztonságban lehet a mi életünk. És lehet Jézusról bizonyságot tenni, hogy mit tett ő érte is ott a kereszten. Hogy ő érte is meghalt az ő bűneiért, és Jézus Krisztusban bűnbocsánata van neki is, és örök élete. És hogyha ezt hittel fogadja, akkor ez az övé. És most a keresztségben ezt az egész ígéret csomagot tulajdonképpen nyújtja az Úr felé, és ezért imádkozunk, hogy majd, amikor nagyobb bacska lesz, reméljük ez minél hamarabb bekövetkezik, ő tudatos hittel is azt tudja mondani, hogy köszönöm Uram, hogy mindezt tetted értem, és kérlek, hogy te vezesd az életemet. És ugye Dávid nevet kapta a szüleitől. Dávidról a mai napon is szó volt az igehirdetésben, meg az utóbbi időben többször elénk került. Hát ez a Zsoltár, ez pont nem Dávid Zsoltár, ez a 84. Zsoltár, pedig írt sok Zsoltárt Dávid. Itt kórahék vallanak arról, hogy milyen jó az Úr házában lenni, és vágyakoznak oda, hogy az Isten szavát hallgathassák, és az Úr színe előtt lehessenek. De ez a Zsoltár, ez a 84. Zsoltár most mégis Dávid Zsoltárává lehet, hiszen ezt a Zsoltárt kapta most, és legyen ez számára is fontos, hogy itt lehet az Úr házában, és dicsőítheti őt, és bár vallaná ő is majd minél hamarabb, ahogyan Dávid vallja a 23. Zsoltárban, hogy bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki ennek a gyermeknek életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget szereztél, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellenálljon a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezt a gyermeket. Tegyetek vallást hitetekről, magatok és a gyermek nevében, az egész kereszténység hitvallása az apostoli hitvallás szerint. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztjén egyházat, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a Szent Keresztségben részesüljön, hogy Isten gyermeke és Krisztus egyházának tagja legyen? Akarjátok-e?
Akarom.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok egy gyermek hívő keresztjénné növekedéséről? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Dávid, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. A mindenható Isten, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szül, ha hittel befogadod őt, erősítse meg téged kegyelmével az örök életre, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Békesség néktek. Ámen. És én akkor megtartam. Gyermekem. Az Úr áldjon meg titeket és őrizzen meg titeket, áldjon meg titeket családotokban, házasságotokban, gyermeknevelésetekben, hogy az ő dicsőségére tudjatok élni, és be tudjátok tölteni azt a hivatást, amelyre az Úr elhívott titeket. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked azért, hogy ezt a kicsin gyermeket átadhattuk neked a keresztség szentségében. Engedd, hogy mindig emlékezzünk erre a te jóságodra. És Dávidot is emlékeztessük rá. Áld meg mindazokat, akikre nevelését bíztad, szüleit, keresztszüleit, a gyülekezetet. És add, Urunk, hogy amikor felnő, tudatos hittel is a tied lehessen. Tedd őt kedvessé Isten is az emberek előtt. És köszönjük neked, Urunk, hogy hálával állhatunk meg előtted mindazért, amit az elmúlt időszakban adtál nekünk. Köszönjük neked az igei alkalmakat, amelyeket megélhettünk itt a gyülekezetben. Köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk alkalomról alkalomra. És köszönjük neked, hogy tegnap esküvői áldás lehetett itt, és így hozhatjuk eléd, Urunk, Szabolcsot és Reginát, az ő életüket, közös életüket. Kérünk, hogy áld meg őket is. Add, Urunk, hogy benned tudjanak bízni, és téged tudjanak követni. És köszönjük neked, Urunk, hogy a mai napra is sok igei táplálékot tartogattál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy most együtt lehettünk, és hálásak vagyunk neked a délutáni alkalomért, az iktatásért, és kérünk azért, hogy hadd tudjunk rád figyelni, és hadd tudjunk együtt dicsőíteni azért, amit te cselekedtél Enikő életében, a gyülekezet életében, és hadd várjuk örömmel azt, Urunk, amit cselekedni szeretnél közöttünk. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy így lehetünk együtt. Hálásak vagyunk neked azért, hogy Jostein is itt van közöttünk, és képviseli a norvég gyülekezetet, és kérünk, Urunk, a norvég testvérekért, áld meg az ő életüket, gyülekezeti életüket, és add, Urunk, hogy ezekben a testvérgyülekezeti programokban a te áldásodat tapasztalhassuk meg, és láthassuk a te akaratodat. És köszönjük neked, Urunk, hogy te szeretnél ott lenni a mindennapjainkban, így hozzuk eléd, Urunk, az előttünk lévő napokat. Te látod, hogy mi vár bennünket, milyen kérdések, milyen kihívások, milyen konfliktusok. És olyan jó lenne, Urunk, hogyha ezeket nem magunk vívnánk meg. És olyan jó azt tudni, Urunk, hogy te felkínálod a te segítségedet, a te szabadításodat. Hogy mehetünk hozzád mindazzal, amit mi elrontottunk a bűneinkkel, kérhetjük a te szabadításodat, és kérhetjük azt, hogy te vezess bennünket. Add, Urunk, hogy engedelmesek tudjunk lenni, add, Urunk, hogy rá tudjunk figyelni. És köszönjük, hogy előtted hordozhatjuk a gyülekezetünkben a gyermekeket, a fiatalokat, a gyerekszolgálókat, a hittanórákat, konfirmandus órákat, az ifjúsági órákat, az ott szolgálókat. Kérünk, Urunk, hogy te növeld az ifjúsági gyermek közösséget hitben és létszámban is. És hálásak vagyunk neked, Urunk, a babamama körért, hogy újra indulhat. Hadd tapasztalják meg ebben is a te jelenlétedet a testvérek. És köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk előre a távolabbi alkalmakra is, és így bízhatjuk rád az Eke alkalmakat, a Biatorbágyi alkalmakat, és kérhetjük a te áldásodat ezekre. És add, Urunk, hogy azok, akiket ott szeretnél látni, azok elindulhassanak, és ott lehessenek, hogy szólhass hozzájuk, hogy a szívükre beszélhess. És hálásak vagyunk neked azért, hogy kezedbe tehetjük le a mi vezetőinket. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünk vezetéséért, presbitériumáért. Így kérünk a lelkészekért, egyházunkban, és a esperesekért, püspökökért is. És köszönjük, hogy előtted hordozhatjuk a világi vezetőket is, és kérhetjük azt, hogy te adj világosságot és bölcsességet nekik, és add, hogy ezt tényleg tőled kérjék, és merjenek szerinted való döntéseket hozni ezekben a nagyon kiélezett, nehéz helyzetekben. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek. És záró énekként a 318-as számú éneket énekeljük az Eke énekeskönyvből. Thank you. vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet!